Kedves hallgatom! Kóseás könyve második részének 19. versét olvassuk. Kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Még a Baál nevét is el fogják felejteni. Elfordulnak bálványozásuktól. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei madarakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Kóseás könyve, második rész, 20. vers. Abban az országban, akárcsak nálunk, sok állatfaj kipusztulásának a veszélye forog fenn, sőt egyes fajokat már ki is pusztítottak. Isten teremtette az állatokat, és helyezte el ebben a világban. Nekik joguk van ehhez a világhoz, és a jövendőben Isten szövetséget köt velük is. Abban a korban majd, amit a millennium korszakának ismerünk, az oroszlán és a bárány együtt heverészik. Amikor ma együtt van az oroszlán és a bárány, akkor a bárány mindig az oroszlán belsejében tanyázik, de a millennium idején békében megférnek egymás mellett. Amikor ezeket mondom, nagyon felerősödött az ökológia iránti érdeklődés, és igyekeznek mindent megtenni az állatvilág megmentése érdekében. Észrevetted-e már, hogy a Bibliában végig Isten mindig figyelemmel kíséri az állatvilágot? Ő törődik magával a földdel, és áldást ígér a földnek. Az ember szennyezi be a világot. Az ember bűnös a lelke mélyén, és kárt okoz maga körül is. Mindent megfertőz, amit érint. Egyszer autóval utaztam hazafelé a Mohave sivatagon keresztül, amikor a lenyugvó nap sugarai bizonyos szögben estek az útra, és az út mindkét oldaláról visszaverődtek. Sohasem láttam még ahhoz hasonlót. Tudod, mi miatt történt mindez? Összetört sörös és viszkis üvegek, meg üdítős üvegek darabjai tükrözték a nap sugarait. Az ember mindent tönkretesz, amivel kapcsolatba kerül. Isten azt mondja, hogy majd gondoskodik erről a földről. Hálát adok ezért Istennek, mert nem gondolom, hogy az ember képes ezt megcselekedni. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak, az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Kóseás könyve, második rész, 21. és 22. vers. Valami csodálatos van ebben a kijelentésben. Az eljegyezlek szó azt jelenti, hogy egy lánynak udvarolni. Ha házas férfi vagy, akkor emlékszel az udvarlásod idejére, és hogy milyen csinos és kedves volt az a leány, akit megszerettél. Sok kedves dologról elcsevegtetek egymással. Az egyik este feleségemmel együtt kint ültem a verandán. Arról beszélgettünk, hogy lassan megöregszünk. Ránéztem feleségemre, és el kell mondanom, hogy ő is ugyanúgy öregszik, akárcsak én. De még mindig emlékszem rá, amikor legelőször megláttam. Hadd mondjam el neked, hogy elolvadtam a pillantásától. Amikor visszaemlékeztünk azokra a csodálatos napokra, egy kicsit elérzékenyültünk. Beszélgettünk arról az időről, amikor együtt elmentünk egy közeli étterembe vacsorázni. Finom sült húst ettünk, és tudod, mennyibe került egy adag finom borjú sült? Elég sokba. Ő iskolában tanított, és én szegény lelkipásztor voltam, tehát úgy rendeztük el a számlát, hogy kiki fizette a saját ételadagját. Biztosítlak arról, hogy azóta már igyekeztem pótolni minden költségét. Udvarolni egy leánynak csodálatos élmény. Isten éppen azt mondja, hogy ezt teszi Izraellel. Milyen csodálatos és szívmelengető kép ez. Isten azt mondja, igyekszem rá, hogy megnyerjelek magamnak. Hogyan viszi ezt véghez Isten? Ezt mondja, Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Láthatod, irgalom is volt a mózesi törvény rendszerében. Rájössz, hogy volt szeretet is a törvényben, mint ahogy a szeretetben is van törvény. Ezt a kettőt nem lehet teljesen elválasztani egymástól. Ez egy másik oka annak, amiért nem gondolom, hogy Izrael jelenlegi visszatérése országába a profécia beteljesedése. Legalábbis nem ennek a proféciának a valóra válása, amit most olvastunk. Isten azt üzeni, hogy udvarol Izraelnek, és visszaviszi őt földjére igazság, törvény, szeretet és irgalom ajándékával. Izrael ma olyan, mint bármelyik más nemzet. Egyesek úgy vélik, hogy szükségtelenül kegyetlenek, de nekik védekezniük kell, mert erős védelmi rendszerüktől függ az életben maradásuk. Nem a profécia beteljesedéseképpen vannak ismét az országukban. Jól lehet visszatértek földjükre, de még nem tértek vissza az Úrhoz. Amikor majd visszatérnek az Úrhoz, az lesz az igazi áldás. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával. A múltban sohasem voltak hűségesek. Nagyon hasonlítanak korunk hitehagyó egyházához. És megismered az Urat. Ma még egyáltalán nem ismerik őt. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr. Meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet. Hóseás könyve, 2. rész, 23. vers. Azon a napon. Ez szakkifejezés, ami az Izrael népére vonatkozó utolsó napokra utal, tehát a nagy nyomorúság idejére és Krisztus eljövetelére, amikor eljön, hogy felállítsa királyságát a földön. Meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet. A menny és a föld összhangba kerül egymással. A föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Hóseás könyve, 2. rész, 24. vers. Jezréel jelentése az, hogy Isten szétszórja, vagy elveti őket, de abban az eljövendő időben Isten ismét összegyűjti népét. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy. Ő pedig ezt mondja, én Istenem. Hóseás könyve, 2. rész, 25. vers. Ez az utolsó két vers szójátékot tartalmaz Gómer gyermekeinek a neveivel kapcsolatban. Isten nem csak összegyűjti őket, hanem megváltoztatja azt a nevüket, hogy Lóruhámáh, és nem lesznek többé paráznaság gyermekei. Isten irgalmasságot gyakorol velük. Korunkban Izrael neve az, hogy Lóámmi, nem népem, de a jövőben Isten ezt mondja, népem vagy, és ők így válaszolnak, én Istenem. Ezt még nem mondják ebben a korban. Még nem fordultak vissza Istenhez. Ez a profécia a milleniumra vonatkozik. Jól lehet Hóseás rájött, hogy felesége hűtlennek bizonyult, megint parancsot kapott, hogy feleségül kell vennie Gómert. Ezt mondta nekem az Úr, szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő. Ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik az aszú szőlőt. Hóseás könyve, 3. rész, 1. vers. Szeresd csak tovább azt az asszonyt, tehát szeresd a feleségedet. Ő a te asszonyod, aki más szeretője. Hóseás szerette őt, jól lehet, hűtlen volt iránta. Aki más szeretője és házasságtörő. Ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik az aszú szőlőt. Ez utalás a mazsolás süteményekre, amelyeket a kánaániták áldozati lakomáikon használtak. Ezek hozzátartoztak a bálványok pogányos imádatához, amit Izrael gyermekei is átvettek. Láthatod, hogy itt Isten alkalmazza ezt az üzenetet. Valójában ezt mondja Hóseásnak. Most már tudod, miként érzek. Azt akarom, menj el, és ismét vedd el Gómert. Ő hűtlenné vált irántad, de te szeresd őt, és fogadd vissza. Ezt teszem én is az én népemmel. Izrael hűtlenné vált irántam, és én megbüntetem őt, de egy napon visszahozom magamhoz. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért, és másfél hómer árpáért. Hóseás könyve, 3. rész, 2. vers. Esetleg Gómer eladta magát valamelyik csoportos lánykerítőnek, akik működtették a bordélyházakat abban az országban. Hóseásnak fizetnie kellett, hogy kiváltsa Gómert. Megvettem az asszonyt. Tudod-e, hogy minket is megváltott Isten? Ez a kép nem valami szívmelengető, ezért nem prédikálják többé napjainkban. Sokat hallunk konzervatív körökben, ami odaszenteltségünkről, átadottságunkról, és hogy forduljunk oda az Úrhoz. Az első, amit tenned kell, hogy bűnösként jöjj Istenhez, ki kell váltani a téged a rabszolgaságból. Ahogy Hóseás elment és kiváltotta ezt a paráznát, ugyanúgy vált ki Isten minket is. Amíg ezt nem látjuk, addig semmit sem tudunk az Istennek való igazi odaszenteltségről. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért és másfél hómer árpáért. Gómer nem érdemelte meg, és mi sem érdemeljük meg a kiváltási árat, amit Isten fizetett értünk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 17. és 18. vers. Vérét kellett ontania, szenvednie kellett, és meg kellett halnia, hogy megváltást nyerjünk. Miért? Mert elveszett bűnösök voltunk, eladtuk magunkat a bűnnek. Van egy prédikátor barátom, de eljutott egy olyan ponthoz, ahol többé már nem említi az evangéliumot. Nem emlegeti azt a tényt, hogy bűnösként kell Istenhez jönnünk. Ezt mondja az embereknek, szeretnetek kell Jézust, szolgálnotok kell Istent, és engedelmeskednetek kell neki. Ehhez hasonlókat is emleget. De nem itt kell kezdeni. Kimehetsz a temetőbe, és ezt mondhatod. Figyeljetek ide, fiúk és lányok! Mindnyájan kezdjük azzal, hogy jobbak leszünk. Mindnyájan kezdjük azzal, hogy odaadjuk életünket az Úrnak. De ott mindenki halott. Semmit sem tudnak cselekedni. Amíg oda nem megyünk Istenhez, hogy megváltást nyerjünk, addig halottak vagyunk bűneinkben és vétkeinkben. Nincs életünk, amit odaadhatnánk neki. Amíg a bűn kérdése el nem rendeződik, amíg újonnan nem születünk, és új természetet nem kapunk, semmit sem tehetünk, ami tetszenék Istennek. És ezt mondtam neki, hosszú ideig fogsz nálam lakni. Nem paráználkodsz, és nem leszel senkié. Én sem megyek hozzád. Hóseás könyve, 3. rész, 3. vers. Egy férfi egy szomorú történetet mondott el arról, hogy nemrégen rájött feleségének hűtlenségére. Még detektívet is felfogadott, hogy bizonyítsa a tényeket. Képzeljük el annak az embernek az érzését. Milyen szívettépő volt rájönnie, hogy a felesége megcsalta. Semmi rosszabbat nem tudok elképzelni. Isten így szól népéhez. Te is így tettél. Paráznává lettél. Te uradnak nevezel, de más istenek után jársz, elfordultál tőlem, és többé nem szolgálsz nekem. Az Úr Jézus ezt is mondta Máté evangélium a 7. részének 22. és 23. versében. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Most talán a legkeményebb üzenetet mondom, amit eddig hallottál. Ha az úgynevezett egyházban olyan ember van a szószéken, aki tagadja Isten igéjét, tagadja Krisztus istenségét, és tagadja, hogy ő meghalt a bűnösökért, akkor az nem egyház. Az bordélyház. Lelki bordélyház. Nem én mondtam ezt, Isten mondja éppen most. Ez a legerősebb nyelvezet, amit el tudsz képzelni, és meg tudod érteni, hogy Hóseást miért nem választották az év emberének Izraelben, abban a meghatározott időpontban. Nem nyert népszerűségi versenyt a saját városában, bizonyos lehetsz benne. Ezt mondja népének. Bordélyházzá lettetek, mint nemzet. Bálványimádásba merültetek, és elfordultatok az élő és igaz Istentől. E fejezet 4. és 5. verse valószínűleg a két legfontosabb prófétai bibliavers, amely választ ad a proféciák tanulmányozóinak, akik megpróbáltak dátumokat leszögezni az Úr eljövetelével kapcsolatban. Jól lehet ez rövid fejezet, csak 5 verse van, mégis az egyik legnagyobb prófétai szakasz Isten igéjében. Dr. Charles Feinberg, zsidó hívő és kiváló héber tudós, ezt mondja erről a fejezetről. Ez jogosan foglalja el helyét a legnagyobb prófétai kijelentések sorában, Isten teljes kinyilatkoztatásában. E szakasszal összefüggésben el kellene olvasnod a Római Levél 9., 10. és 11. fejezeteit. Azokat a fejezeteket úgy tekintem, mint a levél korszakokra vonatkozó szakaszát, amely Izrael népére vonatkozik. A 9. fejezetben arról van szó, hogy Isten miként bánt Izraellel a múltban. A 10. fejezet leírja Isten jelenlegi bánásmódját Izraellel, és a 11. részben arról olvasunk, hogy Isten mit tesz velük a jövőben. Most pedig Hóseás ezt írja Izraelről. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is, király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfód és házi bálvány nélkül. Hóseás könyve, 3. rész, 4. vers. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is, király és vezér nélkül. Megfigyelheted, hogy itt nem adja meg a napok számát. Ez szokatlan, mert Izrael gyermekei már 3-szor hallották, hogy szétszóródnak földjükről, majd visszatérnek 3-szor. Isten minden esetben eltávolította őket az országból. Megmondta nekik, hogy mennyi ideig lesznek távol, az utolsó esetet kivéve. Először Isten megmondta Ábrahámnak, neked adom ezt a földet, ez a tied, de a te gyermekeidet eltávolítom e földről 430 esztendeig. Egyiptom földjén lesznek, és 430 év múlva visszahozom őket. Igenis visszamentek. Ez a profécia szó szerint beteljesedett. Másodszor Isten így szólt Jeremiásnak. A ti bűneitek miatt fogságba mentek Babilonba. Ott lesztek 70 esztendeig. Ez megint csak beteljesült szó szerint. Most itt Hóseás az északi királyságról beszél, amely lényegében sohasem tért vissza az országba, és ezt mondja. Izrael hosszú ideig él majd király és vezér nélkül. Mennyi ez a hosszú idő? Mostanában vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az Úr Jézus majd Krisztus után 2000-ben jön el ismét. Nem tudom, hogy ezt hol találják a Szentírásban. Ez úgy hangzik, mintha külön telefonvonaluk lenne a mennybe. Legalább egyesek szerint a jelenlegi generáció látja meg Krisztus eljövetelét. Hadd mondjam neked, ez szépen hangzik a tanulatlan keresztényeknek, de ilyen tanítást nem találunk Isten igéjében. A Szentírás sehol sem mondja meg nekünk, hogy mennyi idő telik el Krisztus visszatéréséig. Sok szenzáció hajhászó profécia magyarázat van korunkban. Imádkozzunk! Uram Jézusom, add, hogy higgyek szabadban, és ne az időpontokra építsek, hanem arra, amit mondtál, hogy legyek szüntelen készen, hogy amikor visszajössz értem, munkában találj. Ámen.